Ez a Szent Ige a példabeszédek könyve 17. fejezetében található mai napra ajánlott ószövetségi ige szakaszunkban. A példabeszédek könyve 17. fejezetének 3. verse így hangzik. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. A gyülekezet foglalja el helyet. Arany és ezüst. Kinek mi jut eszébe erről a két nemes fémről? Szépség, fényűzés, gazdagság, érték, pénz, biztonság, hatalom. Attól függ, hogy kit kérdezünk meg. Ha valaki egész nap kémiával foglalkozik, hivatásából következően, akkor biztosan rávágja arany és ezüst a Mendeleje féle periódusos rendszer 79. és 47. eleme, aurum és argentum. A Bibliában egyenként, tehát az arany és az ezüst is több mint 200 alkalommal fordul elő, annyiszor találkozunk vele. Kiderül, hogy Isten az ezüstöt és az aranyat használja, az embert pedig megbecsüli, szereti, értékeli. Az ember fordítva gondolkodik. Az aranyat és az ezüstöt inkább értékeli, az embertársát viszont hajlamos kihasználni és felhasználni. Istennek fontosabb az ember, mint az élettelen kémiai elem. Az aranyat és az ezüstöt megteremtette az univerzumba. Az embernek viszont életet adott olyan képességekkel együtt, amelyekkel kapcsolatba léphet vele, és viszont szeretheti őt. Az arany és az ezüst erre nem képes. Isten szeretné nekünk megadni a legtöbbet, de ez csak úgy teheti, hogyha ebben nem korlátozzuk őt. Szeretné kihozni belőlünk a legtöbbet, amit belénk teremtett születésünk óta bennünk van, de ez csak úgy akarja véghez vinni, hogyha együttműködünk vele. Az ahhoz értő, betanított munkás, szakember és a művészek kibányásszák, tisztítják, formázzák, csiszolják, vésik, fényesítik a nemes fémeket. Isten életre kelt, megtisztít, felruház, formál, finomít egész életünkön keresztül tökéletesít minket. Amennyire hagyjuk, hogy mindezt megtegye velünk. Amennyire engedjük neki, hogy olyanná váljunk, amilyennek elképzelt bennünket. Az ezüst és az arany nem beszél vissza a vályárnak a bányában. Az ezüst és az arany nem beszél vissza az aranymosónak, a kémikusnak, vagy az ékszerésznek, a művésznek. Az ember viszont nem hagyja szó nélkül, amikor az Isten a kezébe veszi, megtisztítja, formálja, és elrendeli azt, hogy mi lesz a szerepe a Földön, addig a néhány évtizedig, azokkal a képességekkel, azzal a formával, azokkal a tulajdonságokkal, adottságokkal, amelyeket a Teremtőtől kapott. Az ember visszabeszél. A fog arany nem akar fülbevaló lenni, és az elektródákban lévő ezüst nem gondolkodik azon, hogy mennyivel jobb lenne mondjuk a nagymama étkészletében ezüst kanálként rubickolni a húslevesben. A fémeknek nincsen akaratuk, és a nemes fémek sem gondolkodnak. Az ember annál inkább. Az ember szeret tanácsokat adni Istennek, és megvonni azokat a határokat, amiket az éppen őt, az embert jobbító, az embert alakító munkája során elvégez. Mi visszabeszélünk Istennek. A benne már hívő emberekre különös figyelmet fordít a Teremtő. Igen gyakran kíváncsi arra, hogy milyen minőségű a hitünk. Meg is próbálja az embert. Nem tudjuk, hogy Istennek milyen mérőeszköz áll a rendelkezésére, de ezzel ne is foglalkozzunk, mert mi az ő laboratóriumának nem munkásai vagyunk, hanem megméretésre váró alanyai. Miben mérik az arany tisztaságát? Az arany ötvözetek tisztaságát karátban mérik. Ki gondolná, hogy ez a karát szó még a Bibliában is előfordul? Egyetlen egyszer. Tudjátok hol? Egy vájukban, a disznók vájújában. Ott van a karát. A tékozló fiú történetében olvassuk, hogy miután nincstelenné vált, szó szerint így van, szívesen jól lakott volna akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. A moslékban lévő elesség az a Szent János kenyérfának a hüvelyes termése, keration, így nevezik. Ebből ered a karát szó, és a karát akkor, Jézus korában is értékmérő volt már. De hogyan? Szent János kenyér termése az a karát. A rabbik azt mondták, tanították, hogy ha az izraeliták Szent János kenyérre, karátra fanyalodnak, akkor megtérnek. És a tékozló fiúval mi történt? Ezt kívánta, a karátot, és megtért. Megette volna a moslékból a disznóknak odavetett állat eledelt, a karátot, a kerationt, az állat eledel szintjét éppen, hogy megütő étel ötvözetet. Nem arany ötvözetet, étel ötvözetet. És mi történt? Nem kapott belőle, de magába fordult és visszatért az atyai házba. Vajon milyen karát szintre kell az embernek lesüllyednie ahhoz, hogy visszatérjen Istenhez? Visszatérjen az atyához, aki, mint a tékozló fiú történetében olvassuk, elébe szaladt a fiúnak, átölelte, felöltöztette, és olyan 24 karátos lakomát rendezett neki, aminek az étlapján nem a Szent János kenyér hüvelyes termése szerepelt, hanem a hízott borjú. Isten megállapítja, hogy hány karátosak vagyunk. Ehhez egyedül Istennek van joga. Az eladható kategóriában, a világkereskedelemben 8-tól 24 karátos tisztaságú arany van forgalomban. A 24 karátos a 100%-os tisztaságú, a 8 karátos a maga 33%-os aranytartalmával éppen, hogy az értékesíthető kategóriába esik. Jézus elérhető célként 100%-os tisztaságot írt elő. Azt mondta, ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Kihez beszélt Jézus, amikor ezt tanította? Kik azok a ti? Kiket hívott el arra, hogy a 100%-ot célozzák meg? Azokat, akik felmásztak vele arra a hegyre, ahol a hegyi beszédben tanította őket. Azokhoz szólt, akikben megvolt az érdeklődés legalább 33%-a. A minimum 8 karátos követőkhöz szólt. Azokhoz, akik az ő tanító, ítélő, felmentő szavaira voltak kíváncsiak. Éhesek voltak. Igazságra vágyó emberek gyűltek Jézus köré, azokhoz szólt Jézus, akik nem a megszállók, római jog, de még csak nem is a rabbinikus törvénykezés paragrafusaira, és nem is a fizetett ügyvédekre akartak hallgatni, hanem Istenre. Ugyanolyan bajaik voltak, mint mindenki másnak a világon. Ugyanolyan peres ügyeik is voltak, de Jézus mellett ráéreztek valamire. Ráéreztek arra, hogy nekik, akik együtt egy minőségi változáson mentek keresztül, már aki átment, azoknak nem kell a régi normákhoz igazodniuk. A Mester mellett, az egymással megélt közösségben. Akkor sem, hogyha egymással van elintézni való dolguk. Mint hogyha ott már a hegyen olvasták volna, nem tehették, de Pál apostol később megírta a korintusbelieknek, hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van a hitetlenek előtt pereskedni, és nem a szentek előtt. A Jézusra hallgatók azóta is egymás között intézik el a dolgaikat. Ezzel szemben a szentek közösségét, a Krisztus testét semmibe vevők a hitetlenek elé mennek pereskedni. Az Isten igazságát keresők, ők a szentek közösségében egymással beszélnek. A saját igazságukért harcolók inkább fizetnek bármennyit azért, hogy kicsikarjanak valami elégtételt, mint hogy elfogadják Jézus hatalmát, tanácsát és az ingyen kegyelmét. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. Mit vizsgál az Isten? Mit próbál meg? Mit ellenőriz? Vizsgál, próbál, ellenőriz. Ennyi mindent jelent az a szép héber szó, hogy bána, báhán. Most azt, hogy amikor Jézus eljön, akkor méltónak bizonyulunk-e majd a dicséretre, a tisztességre és a dicsőségre. Péter apostol így írta le, a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Mi a módszere Istennek? Mi a módszere a szívek vizsgálójának? A rengeteg módszer közül egyet, amit talán a legkevésbé szeretünk, megírt Ézsaiás is. Maga Isten hozta a tudomására az eljárást, így olvassuk Ézsaiás könyvében, megolvasztottalak, mint az ezüstöt a nyomorúság kohójában, próbára tettelek. Jártatok már ott? Jártatok már a nyomorúság kohójában? Fájt? Olvadtatok? Kiáltottatok? Mi lett az eredménye? Mennyire tisztultatok meg? Mennyire ment föl a hitnek a karátszáma? Volt valaki, aki alig várta, hogy Isten rendszeresen megvizsgálja, úgy hívták, hogy Jób. Igen, a bibliai Jóbról van szó, nem dicsekedve, de a teszten, a próbatételen átment ember tényszerű közlésével kijelentette, 23. fejezetében olvassuk a könyvének, ő tudja, hogy milyen úton járok, ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Ezt írja Jób. Nem állapított meg karátszámot, mégis aranyfokozatúnak minősítette azt a szintet, amiről Isten ellenőrzése után bizonyságot tett. Mi a helyzet velünk, kedves testvérek? Úrvacsora előtt kérdezi tőlünk a lélek. Rád milyen próbatételt szabott az Úr? Benne vagy már? Vagy még előtte? Túlestél rajta? Elvesztettél valakit? Rosszabbul van az, akiért már olyan régóta imádkozol? Nyomasztanak a megélt évek, a korod, az egészséged? fáj a tested. Nem szűnik meg a nyomás a lelkeden. Ott hagytál valakit, valakiket. Ott hagytad azokat, akik között helyet adott neked az Úr ebben a világban. Jó is rájuk gondolni, de élni, velük élni, az már nem megy. Megérintett az ige, de még mindig nem engeded, hogy Isten gyógyító lelke a kezébe vegyen. Miben próbál meg benned az Úr? Mi a neve? Hogy hívják a nyomorúságot, kohóját? Az orvosnak megengedjük, hogy megvizsgáljon, a tanár ellenőrizheti a tanuló felkészültségi állapotát, a szakoktató az szemügyre veheti a készülő, megmunkálandó tárgyat, a megbízott jogász az természetesen mindenbe beletekinthet, de az, hogy mi van az ember szívében, az egyedül csak az Úr vizsgálhatja meg. Meg is teszi. Akkor is, hogyha nem kérjük rá. Megvizsgál, mert annyira szeret minket, hogy meg akarja előzni a bajt. Megvizsgál, mert annyira szeret, hogyha nem engedtünk az előírásainak, akkor ő kezelésbe veszi a fertőző gócokat. Megvizsgál, mert annyira szeret, hogy még a visszafordíthatatlan állapotban is talál megoldást. Talált is. Két durva, egymásra fektetett fadarabot. Önmagát áldozta föl a gyógyulásunk érdekében. Ő, a teremtő, az állapot felmérő, a terapeuta, a tesztelő, a gyógyító, a szabadító Isten. Meghalt értünk, isteni próbákon megbukó, elégtelent kapott gyermekeiért. És feltámadt értünk, hogy merjük azt hinni, vissza lehet fordulni a lejtőről. El lehet kérni és meg lehet találni a helyes útra vezető ösvényt. Tovább lehet haladni azon az úton, amiről már annyiszor beláttuk, hogy az egyetlen, ami elvezet a tökéletességre, Isten országába. Aki ma úgy veszi a falat, kenyeret és a poharat, hogy mindezt megértette, hogy a már elkövetett és tervezett bűneit megbánta, az áldást tesz magához. Így legyen. Amen.